Üdvözlök mindenkit! Gergely Zsófia vagyok, ez pedig a Fülke Extra, ahol a mai vendégem szinte pontosan egy éve úgy lett ismert, hogy ő robbantotta ki a Corvinus vizsgabotrányát. Vizsgabotrányból kirúgás lett, abból pedig egy munkaügyi per, mindezt azért, hogy visszatérhessen az egyetemre tanítani. Oda, ahol ez az egész kezdődött, ahol kivételezhettek egy gazdag, NER közeli család gyerekével. Ádám Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem egykori oktatója, van itt velem a Fülke Extra stúdiójában. Üdvözlöm és köszönöm, hogy eljött.
Én köszönöm a meghívást.
Néztem az arcát, amikor azt mondtam, hogy egykori oktatója. Mit láttam?
Hát ugye nekem van egy munkaügyi perem, ami arról szól, hogy én vissza szeretnék kerülni erre az egyetemre. Én azt gondolom, hogy engem jogtalanul bocsájtottak el, és én indítottam egy pert, és azt szeretném, hogyha a bíróság kimondaná azt, hogy engem jogtalanul bocsájtottak el, és visszahelyezne az állásomba.
És akkor vissza is menne oktatni, vagy az ebben a pillanatban lenne kérdés, amikor már a győzelem megvan, és ön döntheti el? Spoilerezzünk egy kicsit.
Nyilván visszamennék oktatni. Azt nem tudom megmondani, hogy pontosan ott mi történne. Nyilván ez nagyban függene attól, hogy milyenek ott az egyetemen belüli viszonyok, amikor én oda visszamegyek. De hát az elég viccesen néz neki, azt hiszem, hogyha a bíróság visszajezné, meg azt mondanám, hogy kösz, csak vicceltem.
Ja, nem erre gondoltam, komolyan, hogy csak viccel, de mondjuk visszamenné és úgy érezné, hogy ami egyszer felismerő szinte szó szerint idézetben, hogy így fogy a levegő, vagy hogy éreztetik önnel azt, hogy kényszerből kapta vissza az állását.
Igen, szerintem nyilván az igazi kérdés az, és nem szeretném a saját szerepemet túl hangsúlyozni, vagy fényezni, de azért azt gondolom, hogy nem az a legfontosabb, hogy velem mi történik, hanem az a legfontosabb, hogy az egyetemmel mi történik, és az én ügyem az nem csak rólam szól, hanem erre az egyetemről is szól. Én azért ebben hiszek. És nyilván én szívesen visszamegyek erre az egyetemre tanítani, abban a reményben, hogy ezen az egyetemen többet olyan nem történhet, mint ami velem történt. Tehát nekem az a reményem, és én az egész ügyet azért csinálom, hogy ezen az egyetemen ne úgy menjenek a dolgok, mint ahogy akkor mentek, amikor engem kirúgtak.
Na most itt rögtön akkor megragadnám az alkalmat, hogy egy kicsit kételkedjek. Tehát az az igazság, hogy én nem hiszem el, hogy ez egy ilyen nagyon egyedi eset lenne. Feltételezem, hogy nem az első, és valószínűleg nem is az utolsó. Annyira szép és idealista valahol. Én is mindig ezt szoktam megkapni, hogy idealista vagyok, úgyhogy ezt nyugodtan merem vállalni. De hogy nagyon-nagyon nehéz elképzelni. Legfeljebb azt tudom elképzelni úgy, hogy jobban figyelnek dolgokra. De hogy megszűnik a protekcionizmus egy Corvinus egyetemen, vagy valami más ilyen, mondjuk úgy, hogy elit egyetemnek tartott felsőoktatási intézményben, azt egy kicsit azért azt gondolom, hogy túlzó célkitűzésnek tartom.
Szóval azt mondanám erre, hogy úgy mondjam, ez nem egy bináris változó, szóval ez nem fekete vagy fehér, hanem nyilván ez egy skála, és én nem gondolom azt, hogy meg fog szűnni, ahogy ön mondta, a protekcionizmus vagy a részrehajlás az értékelésben mindenestül 100%-ban. A saját oktatói gyakorlatomból is tudom azt, hogy van olyan, hogy valakinek valaki szimpatikus vagy ellenszenves, és nyilván az ember megpróbálja kiszűrni az ilyen személyes részrehajlásait akkor, amikor egy hallgatót értékel, ez munkaköri kötelesség. Ez nem mindig sikerül teljesen. Abban minden esetre én nagyon hiszek, hogy az én volt kollégáimnak a 99,9%-a az nem akar valamiféle nyomásnak engedve kivételt tenni hallgatókkal. Esze ágában nincs. Azért esze ágában nincs, mert ezzel a saját önbecsülését rombolja. Hogyha valaki tanár, akkor azt akarja, hogy a tudás értékelhesse, és nem a társadalmi helyzetet. És hogyha valakinek megmondják, hogy hogyan kell valakit értékelni, akkor az ő szakmai, meg emberi integritását, önbecsülését ássa alá. Szerintem ebben senki nem érdekelt, ezt senki nem akarja, és az egész ügy, amiről most beszélünk, ami miatt most én itt ülök, az arról szól, hogy ez egy elfogadhatatlan gyakorlat. Egyébként nem gondolom azt, hogy ez egy általános gyakorlat lenne, akár a Corvinuson, akár bármely más egyetemen. Szerintem ez egy kivételes helyzet volt, kivételesen szerencsétlenül alakultak a dolgok. Volt egy kivételesen befolyásos család, amelyeknek a tagjai kivételesen aktívak voltak, és az egyetemi vezetők kivételesen ostobán viselkedtek. Tehát simán mondhatták.
Erről kivételesen nagyon sokat fogom kérdezni, mert szerintem ez az egyik legérdekesebb része, és egy olyan része, ami pont az ön munkaügyi pere miatt egy kicsit kezd így a homályba veszni, és sokkal inkább már ugye ön szerepel, ahogy járkál a munkaügyi per egyes tárgyalásaira, és nem titkolt célom azért ezzel a podcasttal, hogy egy kicsit elevenítsük ezt fel. Okay. Indulhatunk viszont, vagy visszaugorhatunk oda, mert ez a protekcionizmus dolgot én még egyre ezt hosszabban nyúznám, de muszáj onnan kezdenünk, hogy gyakorlatilag szinte pontosan egy évvel ezelőtt volt, amikor volt ez a szimpátia tüntetés ön mellett, miután kirúgják, ugye ez egy azonnali hatályú felmondás volt. Egyébként ezt megkérdezhetem, hogy ez mit jelentett, hogy ott állt, éppen előadást tartott, és azt mondták, hogy gyere le a pulpitusról, és most így azonnal el kéne indulni kifele?
Igen, hát majdnem. Nem, az volt, hogy volt ez az úgynevezett szabálytalansági eljárás, és behívott a főnököm, az intézetvezetőm, Major Klára az irodájába október 24-én, 2023. október 24-én 11 órára, ha jól emlékszem, én besétáltam hozzá, azt hiszem, ez egy keddi nap volt, és ott ült az irodában az egyetemnek a megbízott rektora, a HR vezetője és a Klári, az én főnököm, és a megbízott rektor Szabó Lajos mondta azt, hogy hát ő azt gondolja, hogy az a helyes, hogyha ő közli velem ezt a hírt, hogy az egyetem vezetése úgy döntött, hogy velem szerződést bontanak azonnali hatálya.
Azért ezt mondjuk itt el, hogy a hallgatóknak, hogy Szabó Lajos azért az egész ügy folyamán lesz megbízott rektor.
Így van.
Előtte nem az volt, és ezekről a fejcserékről azért már megéri majd így kicsit szintén így részletesebben beszélni, de hogy ott ülnek így, az első reakciója mi volt?
Hát nyilván nem örültem neki, nyilván nagyon megdöbbentem, meglepődtem.
Nem számított rá?
Egyáltalán nem számítottam rá. Amikor láttam, hogy ott ül a Lajos, meg a HR vezető, akkor gondoltam, hogy akkor valószínűleg erről van szó.
Most,
onnantól kezdve azért ez már elég valószínű volt. De nem, tehát én úgy mentem be oda erre a beszélgetésre, hogy jó, hát akkor beszéljük meg, hogy mit talált ez a szabálytalansági eljárás. Tehát nekem azt senki nem mondta, azóta sem mondta egyébként, hogy a szabálytalansági eljárás az bármit az én terhemre talált volna, és abban elég biztos voltam, hogy az nem valószínű, tehát hogy én nem tudtam arról, hogy bármit szabálytalanul tettem volna, és nem volt olyan információm, ami ennek ellent mondott volna, senki részéről az egyetem vezetés tagjai közül. A szabálytalansági eljárás tárgyát illetően, azt persze tudtam, hogy van egy vita a kancellár, a szabálytalansági eljárás folytató kancellár és közöttem, de arról se tudtam, hogy én nem küldtem át e-maileket, ami miatt...
Ennyire nem menjünk bele, mert szegény hallgatók nem fogják érteni, hogy miről beszélünk.
Igen.
Ugye itt még ott tartunk, hogy van ez az azonnali hatályú kirúgás, és az azt jelentette gyakorlatilag, hogy bemegy erre a bizonyos HR-es főnökök ott ülnek megbeszélésre, és utána már másnap már nem kellett menni tanítani?
Nem, másnap már nem kellett menni tanítani, és ott azt mondták nekem, hogy nem tudom, még ma a munkanap végéig adjam le a kulcsaimat, és nem tudom.
Tehát ilyen belépőkártya, gépek, ilyenek? Tehát
igen,
minden,
tehát hogy a hozzáféréseim, az egyetemi rendszerhez való hozzáféréseim, azok néhány óráig még meglesznek, és aztán ezek megszűnnek, és menjek be az intézeti titkárságra, és ott adjak le mindent, amin van.
Uh-huh. Nehogy hozzáférjen valami ez, ami...
Nyilván.
Persze, nehogy a hallgatókhoz persze. Hozzáférjen?
Hát nehogy bármihez hozzáférjek, amihez csak egy oktató férhet hozzá. Uh-huh.
Ez milyen érzés? Hány évet tanít a...
2016-ban kezdtem ott tanítani, igen, 7 évet tanítottam.
És azt megelőzően?
Azt megelőzően én kutató voltam a Kopintárkinál, azt megelőzően én egy bankban voltam, makroökonomiai elemző, osztályvezető. Én gazdasági elemzéssel foglalkoztam tulajdonképpen mindig. Újságíró voltam egyébként annak idején egyetemista koromban a Figyelőnél.
Ó, és még egy milyen jó újság, ne ráadásul. Akkor viszont megengedi nekem azt a megjegyzést, hogy ez a bizonyos szimpátia tüntetés, amit ugye már többször szóba hoztam, hát ez nagyon aranyos volt. És ezt most teljesen pozitív kritikaként vegye. Nagyon erősen az a benyomásom volt, hogy nincs hozzászokva ahhoz a helyzethez, hogy egy megafonnal így föl kell mászni valahova, és beszédet kell intézni a hallgatósághoz. Ez volt az egyik, ami nagyon feltűnt. A másik pedig az, hogy mennyire a hallgatókon hatódott meg.
Hát ez borzasztó megható volt, igen. Tehát, hogy a máig, hogyha visszagondolok, akkor ilyen libabőrös lesz egy kicsit a hátam. Igen, tehát az ember ott áll, és akkor azt skandálják a hallgatója, volt hallgatói, hogy Ádám Zoltánt vegyék vissza. Tehát azért igen, az egy ilyen zavarbájtó érzés volt valóban.
De egy kicsit azért idegen volt ez a helyzet. Azért az látszott, hogy ott szónokolni azért az más, mint a... Mondjuk annyiban nem, ezt hadd jegyezem meg, hogy még nem hallottam olyan szónokot, aki hasznosságelméletekkel és függvényekkel és más közgazdaságtani kategóriákkal próbálta levezetni az adott helyzetet.
Hát igen, tehát megpróbáltam valami hozzám közel álló témájú beszédet mondani, és hát ez sikerült előadnom. Valóban, tehát hogy a műfaj azért sajátos volt, és igen, tehát valószínűleg jól érzékelte, hogy kicsit zavarban voltam.
Hadd légy ünneprontó, az egyik kommentet idézném, amit az egyik ilyen videónál olvastam, aki konkrétan azt vetette fel, hogy a Corvinusnak sok-sok ezer hallgatója van, és azok a bátrak ott, akik ott skandálták, hogy Ádám Zolit vegyék vissza, azok pedig alig voltak több százan. Nem én mondom, egy közösségi felvetés, amit többször is olvastam, ezért gondoltam, hogy megkérdezem, hogy ön szerint a többieket nem zavarta a történet, vagy inkább pont megint arról beszélünk, hogy van egyfajta egzisztenciaféltés, érdekféltés, inkább nem megyünk ki, inkább nem mutatkozunk meg egy média által közvetített szimpátia tüntetésen.
Hát egyfelől azt gondolom, hogy nyilván valóban ez egy több ezres diák populáció, hogy úgy mondjam, és nyilván nem homogén, tehát nyilván különböző értékeik, szemléletük van ezeknek a hallgatóknak, valószínűleg nem mindenkinek ugyanannyira fontos egy ilyen ügy. Valószínűleg, hogyha valaki közelebb van hozzá, például én voltam az oktatója, akkor neki ez lehet, hogy fontosabb, és nagyobb
esélye. Azok voltak ott, ugye? Tehát inkább azok voltak.
Nem csak azok voltak ott, sok volt hallgatóm ott volt hallgatóim szervezték, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, és tényleg azt szoktam mondani, hogy ez a szakmai karrieremnek a minimum az egyik, de lehet, hogy a legfontosabb pillanata volt. De én attól általában óvnám magunkat, hogy lebecsüljük azokat az erőfeszítéseket, amelyeket megtesznek abban a társadalomban, ahol mi élünk. Néhányan, néhány százan, néhány ezeren, néhány tízezeren, néhány százezeren adott esetben, de nem mindenki. Tehát egy társadalom az nem úgy működik, hogy mindenki együttemre mozdul és felvonul, mint annak idején, május 1-én a szocializmusban, és mindenki mindenben egyetért. Szerintem nincs is okunk ezt elvárni egymástól.
De ez a kommentelő se alábecsülni akarta szerintem, csak pont azt vetette fel, hogy miért nem több a többieket, vajon nem zavarja eléggé, vagy zavarja, de nem merik felvállalni, hogy zavarja, mert ugye, ahogy ön is mondta, ez egy nagyon szimbolikus ügy.
Igen, de nem biztos, hogy mindenki ugyan akkora jelentőségét tulajdonít neki egyrészt, másrészt meg hát nagyon sok fajta helyzetben vannak emberek. Tehát lehet, hogy valakinek akkor órája volt, beteg volt a nagymamája, vagy lehet, hogy ő nem így fejezi ki a szolidaritását. Mit tudom én?
Kifejezték más módon? Kapott leveleket? Kapott olyan jelzéseket? Voltak még olyanok, amikről ugye a sajtó nem tudósított, de értékelőnt más módon is támogató?
Aha, persze, engem sokfajta módon értek el támogatók, érnek el a mai napig egészen meglepő helyzetekben, tehát amikor az utcán, vagy az Aldiban, vagy a színházban megszólít, most a feleségemmel voltunk színházban a héten, és akkor leült mellém valaki, és azt mondta, hogy gratulál a kiállásomért, és akkor elbeszélgettünk egymással, és akkor ez persze tök jó, és nagyon, nagyon örülök annak, hogyha valakinek ez a sztori, ez fontos valamiért. De én csak azt szeretném mondani még ezzel a tüntetéssel kapcsolatban, hogy egyfelől nyilván nagyon fontos dolog részt venni egy tüntetésen adott esetben, mert ezzel az ember a szolidaritását, meg az értékrendjét fejezi ki. És talán ez még hangsúlyosabb akkor, amikor valaki ezt az arcával együtt vállalja. Adott esetben az arcával együtt mondjuk nyilatkozik a sajtónak. És ezt tényleg nagyon kevesen tették meg. Nekem volt olyan oktató kollégám, aki megtette ott ezt ezen a tüntetésen, és nagyon-nagyon sokra tartom érte, és voltak hallgatóim is, akik ezt megtették, és borzasztó sokra tartom őket ezért, mert hogy valóban, ahogy a kérdésében utalt rá, szerintem egy olyan társadalomban élünk, egy olyan politikai rendszerben élünk, ami erről igyekszik leszoktatni a tagjait. Igyekszik azt hangsúlyozni, hogy ne szólj szám, és akkor majd nem fáj a fejem, hogy állást foglalni, értékrend mellett kiállni, konfliktusba kerülni bármiféle hatalommal, munkahelyi hatalommal, városi hatalommal, politikai hatalommal, az veszélyes, elkerülendő. És ehhez képest kiállni arccal, névvel, titulussal egy ügyben, egy értékrend mellett, azt szerintem hihetetlen nagy dolog, és ezt nekem több hallgatóm ott megtette, volt olyan kollégám is, aki megtette, és ezt borzasztó sokra tartom, nagyon sokra tartom.
Ebben nem fogok önnel vitatkozni, viszont abban igen, hogy nagyon sokáig ennek a hallgatónak a neve nem jelent meg. És ön sem akarta, hogy megjelenjen. Aztán ugye persze, hogy lennie kell, a média futotta a köröket, és egy idő után ez kipattant. Mégsem fogjuk emlegetni, méghozzá azért, mert ugye a médiát és engem is kötnek azok a szabályok, miszerint ő nem közszereplő. Ez egy kicsit nekem, hogy is mondjam, jogászként pontosan tudom, hogy mik a jogi szabályok, viszont nagyon bánt az igazság tartalma, ugye azt, hogy nem lehet ezt így behozni, annak ellenére, hogy szerintem nyíltan kellene tudni erről beszélni. Szerintem egyébként a hallgatókban is van egy ilyen fajta vélekedés. Az egy külön érdekes momentum volt, hogy az a per, ami most zajlik, hogy ott a Corvinus ügyvédjesen vállalja sem a nevét, sem az arcát, amit megint csak megtehet, tehát ezt szögezzük le, hogy ő mondhatja azt, hogy nem akar szerepelni a tudósításokban, de az embernek folyamatosan az érzése van, hogy pont azok el tudnak bújni a jog mögé, a szabályok mögé, és tudják nem vállalni magukat azon az oldalon, ön pedig ott áll, így. Igen. Gyakorlatilag úgy szokták felkonferálni, hogy az egyetlen áldozata ennek az egész Corvinus vizsgabotránynak, és az embernek mégis így akkor rossz érzése van. Mm-hmm. Beszéljünk először a hallgatóról.
Jó, beszéljünk a hallgatóról. Nézd, én azt tudom erre mondani, hogy valóban ugye azt nagyon fontos tisztelbe tartani, hogy mindenkinek vannak személyiségi jogai, nyilván a hallgatónak is vannak személyiségi jogai, és ezen túl is én igyekeztem azt elkerülni, hogy ez az ügy ez róla szóljon. Szerintem ez az ügy az egyetemről szól, nem róla szól. Nyilván az ő családjától ezt nem lehet függetleníteni, és egy ponton, amikor már nagyon számomra zavaróan bizonytalanná vált ennek az ügynek a kezelése a nyilvánosságban, akkor én úgy döntöttem, hogy én meg fogom erősíteni a hallgató családjára vonatkozó hírt akkor, amikor ezt tőle megkérdezi valaki.
Tehát így, ahogy én mondtam, a média nyomoz, tehát újságírók nyomozták ki, így önnek idézőjelben csak megerősítenie kellett.
Így van. Tehát ugye azért tehát nyilván ezért egy egyetemen azért erről sokan tudtak.
És hanyad évesek voltak egyébként?
Első éves volt ez a hallgató.
Első éves.
És nyilván.
Első fél év?
Első év, első fél évben történt.
És nem adta be a feladatokat, mert ugye innen indul ez az egész, hogy nem adja be azokat a feladatokat.
Hát nem adott be annyi feladat, amennyit kellett volna. De semmi baj nem volt a hallgató, és most is szeretném elmondani, hogy ilyen van. Tehát, hogy a hallgató az teljesen normálisan funkcionált, mint egy hallgató. Van olyan, hogy egy hallgató nem ad be elég feladatot, van olyan, hogy egy hallgatónak meg kell ismételni egy kurzust, ezzel a világon
de
semmi baj nincsen.
De akkor felveszi újra,
így van, akkor felveszi.
Másodjára.
Így van. Neki fut másodjára, harmadjára, a hanyadjára éppen kell. Ezzel a világon semmi baj nincsen. Itt tényleg csak az volt a rendkívüli, hogy az ő családja aktivizálódott ebben az ügyben. Nyilván nem véletlenül gondolta azt magáról a családja, hogy ő aktivizálódhat, és aztán az egyetem vezetés meg hát nem állt a helyzet magaslatán, engedett el a család nyomásának. Ez a dolognak a magja, innen indul a dolog. Én meg azt gondoltam, hogy én nem szeretném, hogyha ez a dolog a hallgatóról szólna, és igyekeztem az ügyről beszélni. De egy ponton, amikor ez már hát viszonylag hozzáférhető köztudássá vált, akkor én úgy döntöttem, és volt olyan újság, aki ezt bevállalta, akkor én úgy döntöttem, hogy akkor én ezt, igen, akkor ezt meg fogom erősíteni, akkor persze öntsünk tiszta vizet a pohárba, akkor én megmondom, hogy ő vagy nem ő.
Hadd vitatkozzak ezzel tovább, idézem. Nem a hallgató vezeték nevét tartom az ügy kulcsmozdulatának, ezt most csak azért hoztam be, hogy milyen szót használt egy évvel ezelőtt. Na most komolyan, szerintem pont ez a kulcsmozdulat. Mert az, hogy befolyásos család, ráadásul NER közeli befolyásos család, hívjuk őket, nem tudom, R családnak hívhatjuk őket ön szerint?
Szerintem ezt a nevet...
Bármi hívhatnám, de mondjuk R családnak hívom a továbbiakban. Megmondom, miért fontos. Igen. Ha mondjuk Tiborcz Lajos,
igen.
Hernádi Fanni, nem létező, nagyon remélem, hogy nem létező neveket találtam így ki hirtelen, de a vezetéknevekről beszélek. Tehát ha egy olyan családnak a gyerekéről van szó, aki, ahogy megint csak visszadobom a labdát, ő mondja, hogy úgy érezték, hogy a befolyásukkal élni is kívánnak, akkor ezt miért kell vattába csomagolni, hiszen a kulcsmozdulat nem pont ez, hogy nem azzal ment be, hogy bocsánat, én ezt elrontottam, nem adtam be, igen. Majd pótolom. Tehát ezt nagyon-nagyon sokféleképpen lehetett volna.
Igen. Jó, akkor...
Tehát mondjuk okay, egy akkor... Tiborcz Fanni, Tiborcz Péter, Tiborcz bárki valószínűleg máshogy lép fel egy ilyen szituációban, mint mondjuk egy Forbes listán nem szereplő családnak a gyereke. Tehát szerintem, ha kulcsmozdulat, akkor pontosan ez az.
Jó, akkor próbáljuk ezt meg részletesen megbeszélni. Szóval egyrészt vigyázzunk tényleg a nevekkel, tehát az ön által felsorolt családnevek között volt olyan, akinek volt, hogy úgy mondjam, hallgató képviselője az egyetemen, tehát hogy ez most nem olyan nagy titok, az egyetemi kuratóriumot elnöklő Hernádi Zsolt családjában.
Nagyon remélem, nem Fanninak hívják.
Van, volt vagy van, ezt nem tudom. Corvinusos hallgató, ugye maga a Hernádi úr is a Corvinusra járt, igen. És ezek a hallgatók semmilyen módon nem érintettek, vagy ez a hallgató, én nem tudom, semmilyen módon nem érintett ebben az ügyben, ezt szeretném nyilván.
De nem találtam el a nevét véletlenül, ugye?
Őszintén szóval nem tudom, hogy hívják az illetőt, remélem, hogy nem találta el, de akár eltalálta, akár nem, én csak szeretném ezt hangsúlyozni, hogy ez nem egy Hernádi gyerek, akiről szó van. Felőlem ezen a ponton nyugodtan kimondhatjuk egyébként a családnak a nevét, tehát én ezt most már többször megerősítettem, ezt számos interjúban megkérdezték tőlem, tehát nekem ez innentől kezdve nem probléma. Ez a Rahim Kulov család, ezt önök majd kivágják, hogyha jónak látják.
Ezek után teljesen biztos lehet benne, hogy nem fogom kivágni.
Én azt szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, hogy akkor, amikor az ember egy etikai eljárást kezdeményez, és egy ilyen whistleblower, egy ilyen közérdekű bejelentő szerepre vállalkozik, akkor kínosan ügyelni próbál arra, hogy jogszerűen járjon el. Uh-huh. És tiszteletbe tartsa az összes érintettnek a személyiségi jogát. Tehát amikor én tájékoztatom az én kollégáimat arról, hogy én egy etikai eljárást, pontosabban három etikai eljárást kezdeményeztem a Corvinuson, akkor én azt mondom nekik, hogy azért kezdeményeztem három etikai eljárást, mert egy hallgatómat szabálytalanul vizsgáztatták le ezen az egyetemen, az egyetem munkatársai. De nem mondom azt, hogy ezek egyetemi vezetők voltak. Még csak azt sem mondom, hogy egyetemi vezetőkkel szemben kezdeményeztem, nehogy valamilyen módon megkönnyítsem az illetőknek a beazonosítását. Ma már elmondom, Szántó Rihárd, Habis Helga és Takács Előd volt a három egyetemi vezető, akik ellen én ezt kezdeményeztem.
Melyik ő vizsgáztatta le?
Habis Helga vizsgáztatta le. És ezt azért teszem, mert ők egyébként közszereplők, egy közfeladatot ellátó intézmény vezetőiként, ők közszereplők, és nekik vállalniuk kell ezért a felelősséget. De az egész ügy során én valóban azt gondoltam, hogy én egy etikai eljárást kezdeményezek, és nem szeretném, hogyha ezekről az emberekről szólna, én azt szeretném, hogy az én egyetemem, a Corvinus Egyetem működjön úgy, ahogy egy egyetemtől az elvárható, hogyha valahol etikai vétséget követnek el, akkor az arra illetékes etikai testületek ezt vizsgálják ki, szülessenek meg a megfelelő döntések, és ezekből vonják le a megfelelő konzekvenciát.
Ne legyen kivételezés generálisan a Corvinuson?
Ne legyen kivételezés generálisan. Szerintem egyébként nincs generálisan kivételezés a Corvinuson, ebben lehet, hogy nem értünk egyet.
Ne fordulhasson elő.
Meggyőződésem, hogy nincsen generálisan kivételezés, és fogalmazhatunk úgy, hogy ne fordulhasson elő, de én inkább úgy fogalmaznék, hogy ha előfordul, akkor annak Lajos. Legyen következménye. Tehát bárki, aki kivételezni akar, és az illető lehet az egyetem rektora vagy egy tanársegéd, az számoljon azzal az esetőséggel, hogy erről neki számot kell adnia az arra illetékes testületek előtt. És azok a testületek korrekt döntéseket fognak hozni, és ezeknek a következményeit neki viselnie kell.
És mivel az első, tehát az etikai eljárás első szakaszában ebben önnek igaza is lett, tehát hogy ugye ott még azt gondolták, hogy ezt tényleg ki is mondták ugye az etikai vizsgálat során, hogy ez nem történhetett volna így meg. Ott még gondolom azt gondolta, hogy lám-lám igazam volt. Ezt fel kellett vállalni, oda kellett vinni, ki kellett vizsgálni, és megkapták akkor ilyen módon ezt a fajta, nem tudom végül mit kaptak. Tényleg. Tehát, hogy ebből lett valami figyelmeztetés, hogy van annak a végén, gondolom, valamiféle...
Hát kaptak volna, tehát, hogy az elsőfokú...
Mert ugye tovább bent másod.
Így van. Tehát az elsőfokú döntések, azok elmarasztaló döntések voltak mind a három egyetemi vezető esetében. Na most, hogy ezeknek mi lett volna pontosan a következménye, hogyha jogerőssé válnak, tehát tegyük fel, hogy a három vezető nem fellebbez, vagy másodfokon nem felmentik őket, hanem megerősítik ezeknek az elsőfokú ítéleteknek az érvényét, és ezek válnak a jogerős határozatokká, akkor az történt volna, hogy az egyik dékán esetében ez egy írásbeli figyelmeztetés volt, annak nem kellett volna, hogy különösebb munkajogi következménye legyen. A másik dékán esetében, a Habis Helga esetében ennek lett volna, tehát hogy ott az volt az elsőfokú döntés, hogy egy fegyelmi eljárást folytasson levele szemben
annak
a saját
mellett,
munkáltatója,
igen,
annak lett volna valamilyen, tehát ott annak lett volna egy valamilyen munkajogilag értelmezhető következménye, és a Takács Előd rektor esetében pedig ott szintén gyakorlatilag szerintem egy tájékoztatással élt ez az eseti bizottság a kuratórium felé, és a kuratóriumra bízta azt, hogy ebből milyen konzekvenciákat von le. Tehát valószínűleg a Habis-Helga és a Takács Előd esetében lett volna ennek valamilyen következménye, de ezt az illetékes munkáltatói jogokat gyakorló személyekre, testületekre bízták az elsőfokú etikai döntéshozók. Még annyit hozzá kell tennem, hogy annyi következménye viszont lett volna mindenképpen az egyetemi közvélemény felé, hogy ha jól ismerem a szabályokat, akkor az történt volna, hogy a három egyetemi vezetőnek le kellett volna mondani a szenátusbeli tagságáról, ami azért kellemetlen lett volna.
Meglátványos.
Meglátványos. Ez azért van így, mert ez az egyetemvezetés megváltoztatta úgy a szenátus választás és a szenátus működésének a szabályait, hogy beleírta a szabályokba azt, hogyha valakivel szemben etikai elmarasztaló döntés születik az egyetemen, jogerős etikai elmarasztaló döntés, akkor ő nem lehet tagja a szenátusnak.
Nem lehet, hogy ez is közel játszott abban, hogy akkor utána azért egy kicsit már a következő másodfokú részben pontosan megfordították ezt az egészet. Tehát ez a botrány gyakorlatilag ott kezd, nem tudom, eszkalálódni, amikor kiderül, hogy ebbe bele lehet bukni Corvinusos vezetőként.
Így van, így van. Nyilván azt gondolta az egyetem vezetés, hogy hát ezt valahogy oldjuk meg, mint ahogy a vizsga helyzetet illetően is azt gondolta, hogy valahogy oldjuk meg.
Na ez a valahogy oldjuk meg, bocsánat, van egy részletkérdés, ami szerintem nem annyira, hogy mondjam, elhanyagolható. Ez a külön vizsga sor alapján. Tehát ugye ez az ön tárgya, egy másik oktatóval úgy tudom, hogy együtt oktatták.
Két másik oktatóval.
Két másik oktatóval, és ugye nem engedte vizsgázni.
Így van.
És ezt követően van ez a külön vizsga, fizikailag elkülönítve, ez jelent meg a sajtóban. Ez mit jelent, hogy a többiek vizsgáztak valahol, ezt a NER közeli családnak az ifjú sarját így elkülönítik valahova, és még külön vizsga sort is kapott, ezt én jól értettem?
Okay, akkor megpróbálom ezt viszonylag röviden, de
a hallgatók számára egyértelműen jó, tehát aki nem járt egyetemre, szeretném, ha az is megérteni. Tehát, hogy mit jelent ez? Tehát, hogy kevesebb tételből húzott, könnyebb tételeket húzott, tudta, hogy mit húzhat.
Jó, mondom. Tehát először is nem húzott senki semmilyen tételt ezek írásbeli vizsgák.
Jó, az én példám volt, de hogy mit jelent a külön vizsga?
Elmondom. Az történik, először is a hallgató mehetett vizsgázni ezen a ponton már, a egyetemvezetés közreműködésének köszönhetően abban a helyzetben már belekerült, hogy beülhetett vizsgázni, fel is volt iratkozva a normál vizsgára, szerepelt a vizsgázóknak.
Megkerülve önt, aki ugye keresztbe akart ennek feküdni, tehát hát már ugye, ott van a vizsgán.
Az történt, hogy a hallgatónak nem volt elég kvíze. És mi mondtuk a hallgatónak, hogy figyelj, nem tudsz elég több kvízt írni, a többiek se írhatnak, te se írhatsz, bocs, gyere jövőre. De elmentek az egyetem vezetéshez, és az egyetem vezetés kitalálta, hogy akkor majd kap egy dékáni méltányossági engedélyt, és akkor írhat egy plusz kvízt. Hát mi ezen kicsit csodálkoztunk, akkor miért nem kaphat mindenki ilyet, de jó, megkapta, oké, akkor írjon dolgozatot. Csak az volt a probléma, hogy nem csak nem volt elég kvíze, hanem nem volt elég házi feladata sem. Home assignmentje, ez egy angol nyelvű kurzus volt. És akkor mondtuk, hogy jó, hát akkor most mi megnéztük a silabuszt, valóban megvan a pótkvize, beülhet megírni a dolgozatot, de sajnos az van a silabuszban, hogy nem tudunk neki passing grade-et egyesnél jobb jegyet adni. Tehát, hogy persze üljön be és írja meg, de a szabályaink szerint egyesnél jobb jegyet nem fogunk tudni adni. Tehát nem azt mondtuk, hogy nem vizsgázhat, azt mondtuk, hogy jó, oké, vizsgázhat, tudomásul vettük,
hogy kapott,
de nem tudunk neki a saját szabályaink szerint nem tudunk egyesnél jobb jegyet adni, és nem tudjuk megsérteni a saját szabályainkat, mert több mint 100-an járnak erre a kurzusra, tudjuk azt, hogy ebből a 100-ból lesz 10-20-30, nem tudom pontosan hány hallgató, aki megbukik, akkor őket se buktathatnánk meg, hát milyen alapon kivételezzünk egy valakivel. És akkor erre azt mondta az egyetem vezetés, hogy hát akkor valószínűleg ezekkel az emberekkel ezt nem lehet kezelni, ezt a helyzetet. Jó, akkor a dékán fog vizsgáztatni, a dékán, aki korábban tartotta ugyanezt a kurzust, neki voltak korábbi vizsga sorai, és akkor elő a dékán, aki egyébként az oktatási rektor helyettessel egyeztetett, azt is mondta az etikai bizottság előtt a dékán, Habis Helga, hogy ő az oktatási rektor helyettes Vas Réka utasítására tette, amit tett. Ez volt a védekezésének az egyik fontos eleme. És végül ő ad egy vizsga sort, a korábbi években használt vizsgasorok közül az egyiket előveszi, leültetik a hallgatót az intézeti titkárságon, ahol valóban csak ő ül, az összes többi hallgató
a
lent.
Titkárságon?
A titkárnő vagy a titkárságnak a munkatársai közül valaki ott ül még, tehát nem egyedül van, de a
ja, nem ez érdekel, de akkor a
hallgató,
tehát,
így van.
Bemegy a titkárságra, és ott.
Azt mondják neked, ezt megmondják neki, hogy te gyere be a közgazdaság intézet titkárságára, te ott fogsz dolgozatot írni. Az összes többi hallgató az lentül valamelyik nagy előadóban.
Pont ezért kérdeztem meg, mert ezek a körülmények önmagában egyébként igazolják azt a fajta kivételezést.
Abszolút, abszolút. Ez egy kivételes eljárás volt, ami 180 fokban ellentmond az etikai kódexnek.
A többi diák ezt egyébként tudta?
Nem, a többi diák ezt nem tudta szerintem.
Tehát nem vették észre, hogy mit kavar ő ott a titkárságon?
Hát ugye a többi diák az lent ült az előadóban, és vizsgadolgozatot írt, és nem volt fönt a titkárságon.
Nem, a többi hallgatóra gondolok úgy általában, tehát azért, amikor egy ilyen befolyásos család, aki ismert család, Forbes listás család, igen, mondjuk akkor így, oda jár. Egyébként kicsit csodálkozom, hogy első fél évében vagyunk, tehát hogyha valaki akkor nem tanul meg, nem adja be, meg nem tudom én mi, és már akkor azt akarja, hogy ő vele máshogy bánjanak, akkor hogy fog ő diplomázni? Költői volt a kérdés, erre nem kell válaszolni. Tényleg, erre nem kell válaszolni.
Jó, akkor erre nem válaszol.
Tehát akkor lezajlik ez a bizonyos teljesen külön előrántott vizsga alapján ez a bizonyos, nem tudom, megmérettetés, amikor már nem egyest kap.
Így van, akkor egy egyest
kapott.
Ezt nem mondom meg, mert ez tényleg az ő személyiség. Tehát én nem közlöm egy volt hallgatómnak.
Jó, hát akkor innentől bízunk a hallgatókra, jobban sikerült. Tehát egyesnél véletlenül akkor jobban sikerült.
Igen, egyesnél jobban sikerült, így van.
Mikor van az a mozzanat, ami a médiában szintén többször megjelent, és engem borzasztóan érdekel, hogy az édesanyja megjelenik. Ugye ez még a vizsgáztatás előtt volt, de egy órája, az ön egyik órája után.
Így van.
De ezt konkrétan így kell elképzelni, hogy így van. Lemegy a pulpitusra, pakolász össze az aznapi dolgait, és egyszer csak előugrik anyu.
Igen, ez egy szemináriumi csoport volt, és valóban lement az óra, és láttam, emlékszem rá, hogy a hallgató felemelte a mobiltelefonját, mondott bele valamit, és egy középkorú hölgy besétált a terembe, és oda lépett
hogy
hozzám. Jelzadott,
hogy
igen,
most.
Igen, és akkor oda lépett hozzám, és kiderült, hogy nyilván az illető hölgy bemutatkozott, kiderült, hogy ő ennek a hallgatónak az édesanyja, és akkor elkezdődött közöttük egy ilyen nagyon-nagyon fura beszélgetés, amit egyáltalán nem én kezdeményeztem, ő oda lépett hozzám, és elkezdte nekem azt magyarázni, hogy az ő gyermekének igenis lehetőséget kell, hogy adjunk arra, hogy vizsgázzon.
Tehát mi volt az indok? Már rögtön ez jött elő, hogy különben ők tovább mennek?
Hát ezt most nem fogom tudni pontosan rekonstruálni, hogy mi volt az indok, de nagyjából az volt az indok, hogy mert hogy ez a méltányos, ez egy kiváló hallgató, amit mondtam, hogy én ezzel egyetértek, ez valóban egy kiváló. Egyébként tényleg egy szorgalmasan órára járó,
de egy szorgalmasan órára járó kiváló hallgató miért nem csinálja meg azt, amit az összes többi hallgató meg tudja csinálni?
Tényleg érdekel.
Nem, ez általánosságban érdekel. Tehát nem ez a, megint ezt a vattába csomagolást érzem egy kicsit, tehát én nem a hallgatót akarom bántani, és tényleg nem az ő nevét, nem is emlegetjük ugye a nevét. Nekem kicsit szokatlan a helyzet, hogy felnőtt emberekről beszélünk, tehát ez az egyetem, ez nem az óvoda. Az, hogy valakinek az édesanyja lesben áll, és mobiljelzésre bemegy a tanárhoz, hogy igenis vizsgáztasd le, mert így méltányos. És akkor mikor válik ez fenyegetésé?
Ez akkor válik fenyegetésé, amikor van egy ilyen nagyon fura, körülbelül olyan 15-20 perces beszélgetés közöttünk, az édesanyja is közöttem.
Majdnem fél órán keresztül vitatkoztak azon, hogy vizsgázhat vagy nem?
Hát körülbelül 20 percnek kellett eltennie, azért ezt onnan tudom, mert a Corvinuson 20 percesek a szünetek, és ki kellett mennünk a teremből, azért meg kezdődött a következő óra. Tehát a beszélgetés a teremben kezdődik el, és aztán a folyosón végződik, és körülbelül úgy végződik, az utolsó mondatok egyike az valahogy úgy szól, hogy nem lenne jó, hogyha a férjemnek ebbe az ügybe be kellene avatkoznia, mert a férjem egy nagyon befolyásos ember. Ez már elég fenyegetően hangzott az igazság. Én végig azt hangsúlyoztam, amit nagyon sokszor elmondtam, hogy itt vannak szabályok, amiket én nem tudok, nem is akarok megváltoztatni, és erre ez volt a reakciója a hölgynek. Ő nem hiszi azt el, hogy ne lehetne ezeket a szabályokat rugalmasabban kezelni, és nem lenne jó, hogyha a férjének be kellene ebbe az ügybe avatkoznia.
És ezt megelőzően egyébként maga a gyermekük próbált önnel egyeztetni? Tehát, hogy előtte volt ez a bizonyos
igen. Tehát, hogy én tényleg azt tudom csak mondani, lehet, hogy ez úgy tűnik, hogy én ezt vattába csomagolom, de nem tudok mást mondani, mint hogy a hallgató az tök normálisan járt el, mint hallgató. Tehát, hogy ő beült az órákra, ha valamit nem tudott, akkor azt megkérdezte, bejött hozzám a konzultációra, és egy ponton, amikor kiderült számára az, hogy ő nem írhat majd vizsgadolgozatot, akkor írt nekem egy e-mailt, amiben azt mondta, hogy ő sajnos elfelejtette a kellő számú quizt beadni, de szeretné, hogyha vizsgadolgozatot írhatna. Amikor ez az e-mail megérkezik, akkor én ezt továbbítom a kurzus koordinátorának, és megkérdezem tőle, hogy figyelj, itt van ez a hallgató, megjött tőle ez az e-mail, ami egyébként várható volt, hogy meg fog jönni, mert hogy előtte tájékoztattuk a hallgatókat arról, hogy hogy állnak.
Igen.
Valóban ettől a hallgatótól jött egy ilyen e-mail, és akkor erre szerinted mi az adekvát válasz? És akkor megírta a koordinátor kollégám, hogy erre szerinte az az adekvát válasz, hogy ezt a kérést el kell, hogy utasítsuk az általános policing alapján.
Tehát akkor nem is egyedül döntött valójában.
Nem, én erről nem egyedül döntöttem, a kurzusnak volt egy koordinátora, vele egyeztetve, én ezzel egyetértettem, ezt eldöntöttük, és én megírtam a hallgatónak, hogy sajnos nem áll módjában vizsgát tenni, ezt mi nem tudjuk neki engedélyezni. Csak azért is mondtam ezt el, mert ugyan az előbb ezt nem beszéltük meg részletesen, most sem kell részletesen megbeszélni, de történetesen ez az a két e-mail, amit én a kurzus koordinátorral váltok, és aminek a átküldését kéri tőlem a szabálytalansági eljárás végén, vagy végéhez közelítve a kancellár, és nekem nem sikerül ezt elküldenem. Abban a hiszemben voltam, hogy egy ilyen e-mail folyam keretében én elküldtem ezt a két e-mailt, de valóban nem küldtem el, és ez a kirúgásomnak az egyik hivatkozási alapja. Ezen
jó,
az
akkor
ugorjunk
rögtön ide, mert ezt mindenhogyan meg akar. Igen, ez a két e-mail, amit nem küld át. Mm. És most ebben a munkajogi perben, ugye ez egy kardinális kérdés, akartam egyébként érinteni, de nyugodtan beszéltünk róla most is. Mindenki felejtett már el szerintem e-mailezés közben. Nem azt mondom, hogy ön elfelejtette, csak hogy már akár el is felejtette volna. Hát hányszor van olyan, hogy mondok egy egyszerű példát, kapunk nagyon jó kommunikációs ügynökségektől sajtóközleményt, közlemény nélkül, mert elfelejtette csatolni, és egy perccel később jön, hogy igen, bocsánat, lemaradt, és igen, vagy akár visszavonja, vagy bármit csinál. Igen. Tehát ugye emberek vagyunk, ezért nem hiszem, hogy munkajogilag releváns következmény az, hogy azonnali hatályú fel. Tehát, hogy ki nem felejtett már el, csak ha elfelejtette volna.
Igen.
Ön ugye azt állítja, hogy el sem felejtette, hanem hogy ezeket úgy tudta,
igen,
hogy ezeket átküldte, csak igen, mondjuk az Outlook, nem tudom, összerántotta? Van olyan, hogy Gmailben az ember nem beszél igen, az előzményeket.
Igen, valóban, tehát ez egy e-mail folyam, egy ilyen, ahogy angolul mondják, egy ilyen thread, igen, ahogy így egymás alatt vannak az e-mailek, és én átküldtem az egész e-mail folyamat, én azt hittem, hogy benne lesz ez a két e-mail is, és nem volt benne a két e-mail. Igen. Illetve még azt is hozzá tudom tenni, hogy azon a meghallgatáson, ahol e-maileket olvasok föl, én több e-mailt is felolvastam, és amit átküldtem, abban az felolvasott e-mailek egy része benne volt, ez a kettő e-mail nem volt benne, nagyon kevés időm volt arra, hogy ezt megnézzem, nagyon szerintem valószínűleg nem teljesen szándékolatlanul, bár ezt nem tudom bizonyítani, de nagyon rövid határidőket adott nekem a kancellár arra, hogy ezt az ügyet befejezzem és elküldjem ezeket az e-maileket. Szóval, hogy ott volt egy ilyen nehéz helyzet, egyszerűen ez egy nagyon sűrű nap volt, én sokat tanítottam, és egyszerűen nem is volt arra időm meg energiám, hogy ezt nagyon részletesen megnézzem.
Erről már beszélt korábban, ez egy pénteki nap, nagyon sok előadás van aznap, gyakorlatilag egyikről megy be a másikra, ha jól tudom, akkor még ez is megjelent, hogy mennyiségre ez az óraszám olyan volt, mint hogyha már nem tudom. Tehát ilyen tömbösített, tipikus ilyen, mint hogyha egy tömbösített nap lenne, amikor...
Ez október 6-a, péntek 2023, én aznap 4x90 percet tanítottam. 4x90 perc az egy docensnek a heti tanítási adagja a Corvinus Egyetemen. Tehát azon a napon én letanítottam az én heti tanítási óra mennyiségemet, délután 5 órával bezárólag, és ahogy mondani szokás, amikor az ember ezt megcsinálja, akkor hát egy ilyen felmosoronyra emlékeztet az agya. És akkor én kijöttem az utolsó órámról, és megnéztem az e-mailjeimet, ami egyébként lehet, hogy ez volt a hiba, nem kellett volna megnézni, de megnéztem.
Nem, akkor az lett volna a hivatkozása.
És ott volt benne az e-mail a kancellártól, aki aznap korábban 4 órára adott nekem egy határidőt, hogy jó, hát oké, 5-ig tanítasz, akkor légy szíves, este 6-ig küld át. És akkor leültem a 4x90 perc tanítás után a szobámban, és megnéztem még egyszer, hogy akkor most hogy vannak ezek az e-mailek, és én azt találtam, hogy 2 nappal korábban én már átküldtem a kancellárnak az e-maileket, amiket kért, és szerintem benne vannak azok, amiket itt kér tőlem. És valóban ez egy tévedés volt, az a két e-mail az nem volt benne, ami miatt azt mondják nekem, hogy én nem működtem velük együtt, de hát ez nem egy tudatos egyik nem működés volt.
Mert, de ezt akartam mondani, ha nem működött együtt, akkor igen, de akkor az állítás az, hogy szándékosan nem küldte el ezeket az e-maileket, amit ők meg onnan tudtak, hogy ez már meg is volt nekik, mert ugye, ha jól tudom, akkor pont a tantári koordinátortól bekérték, és megvolt az, amiben bele lehetett akaszkodni.
Abszolút
meg volt. Lehet értelmezni?
Azért volt meg, nem is azért volt meg, később bekérték a tantárgy koordinátortól is, akivel az e-maileket váltam, onnan is meglett aztán később, de eredetileg azért volt meg nekik, mert én a saját meghallgatásomon, az egy hónappal korábbi meghallgatásomon felolvastam ezeket az e-maileket. Onnan tudtak az e-mailekről, hogy én felolvastam ezeket az e-maileket, ezek benne voltak a meghallgatási jegyzőkönyvben, és ők azt kérték tőlem, a kancellár azt kérte tőlem, hogy ezeket az e-maileket, amiket felolvastam egy hónappal korábban, küldjem át.
Pénteken. Sok előadás pénteken,
pénteken délután. Így van. És ráadásul még azt is el tudom mondani, hogy a meghallgatási jegyzőkönyvet, amiből én pontosan tudhattam volna, hogy melyik e-mailekről beszélnek, az egy nappal korábban csütörtök délután 5-kor küldték át nekem. Tehát csütörtök délután 5-kor kapok egy meghallgatási jegyzőkönyvet, pénteken tanítok 4x90 percet, és pénteken azt mondja nekem a kancellár, hogy igaz, hogy oké, most már belátom, ezen is egy darabig vitatkozott velem, hogy egyáltalán küldtem-e neki e-maileket szerdán. Valóban küldtél szerdán e-maileket, de nem küldted át az összeset. És légy szíves, most küldd át az összeset, mondja nekem a kancellár. De közben én tanítok, megírom neki, hogy figyelj, hát én tanítok, hagyd nézzem ezt meg a hétvégén. Beszéljük ezt meg egy kicsit nyugodtabb körülmények között, de nem beszéljük azonnak meg, hanem azt mondja, hogy jó, hát akkor ne 4-ig küldd át, hanem küldd át 6-ig. És hát valóban nem sikerült átküldeni 6-ig.
De nem ezen nevetek. Mondhatjuk, hogy ez egy kicsit ez a hogyan koholjunk eljárást kurzus kezdőknek, nem az ön oldaláról, a másik oldalról, mert a másik indok még ráadásul az is, hogy ön tiszteletlen hangnemben.
Ez így van. Így
tiszteletlen hangnemben válaszolt. Nagyon kíváncsi lehet ez, hogy ezt be lehet-e podcastban mondani, hogy milyen orbitális, tiszteletlen, nem tudom, káromkodás, anyázás. Tehát mi volt abban az e-mailben, hogy mit csináljon az e-mailjeivel?
Igen, hát azt írtam, azt hiszem azt írtam, hogy ugye 6 óra előtt 3 perccel azt írtam az e-mailemben, hogy tisztelt kancellár úr, kedves Ákos, én megnéztem ezeket az e-maileket, szerintem én átküldtem mindent, de köszönöm szépen, hogy péntek este 6-kor, 4x90 perc tanítás után ezzel foglalkozhattam, és hogyha van esetleg valami ötleted azzal kapcsolatban, hogy szombat hajnalban, vagy vasárnap este mivel foglalkozok, akkor légy szíves, azt is írd meg nekem.
Ez a borzalmas.
Hát körülbelül ezt a tónust használtam, igen.
Aha, Domahidi Ákosról beszélünk, a kancellárról.
Igen.
Nem tudom, most így próbálom értelmezni, meg ízlelgetni, hogy ez mennyire fér bele egy alapvetően kollegiális helyzetben. Nem érzek túlságosan nagy tiszteletlenséget egyébként.
Hát nem voltam vele nagyon
biztos
kedves.
Hát kedvesnek se kedves, az is tagadhatatlan.
Azt gondoltam, hogy ez totál abszurd, amit csinál velem.
Igen. Szivatják.
Igen. Igen.
Szerintem ez a legjobb szó, nem?
Igen.
Tehát, hogy ez ilyen szándékos szivatás.
Abszolút, azt gondoltam, hogy igen. Hogy...
Fog-e a család részéről bárki tanúskodni? Mm. A munkajogi perben teljesen ugye az alapügy nem számít. Mm. Oda nem lehet, hogy behívják a körülmények ismertetése miatt. Mondjuk az édesanyját, aki nyomást gyakorol.
Hát mi ezt nem kezdeményeztük.
Arra hivatkoznak, nem, hogy azért önkörül elfogyott a levegő. Na most. Igen. Ebben a folyamatban elfogyott a levegő, szerintem az egy elég kardinális kérdés, amikor valakire így az egyik hallgató behívja az anyukáját, hogy nyomást gyakoroljon apuval, és erre hivatkoznak egy vizsgázásnál.
Igen. Hát azt tudom erre mondani, hogy valóban elfogyott körülöttem a levegő, tehát valóban, mármint az egyetem vezetés és közöttem megritkult a levegő, hogy úgy mondjam, és ezt igyekszünk is tanúbizonyításokkal demonstrálni majd a bíróságon, de ezt olyan kollégáknak, érdekképviseleti vezetőknek a meghallgatásával szeretnénk bemutatni, akik ráláttak arra, hogy hogyan alakult az én viszonyom az egyetemvezetéssel. Tehát mi nem kezdeményeztük azt, hogy meghallgassanak bárkit, aki nem volt egyetemi alkalmazott, aki nem egyetemi alkalmazott ebben az ügyben. Egy kivétellel az én feleségemet még kezdeményeztük meghallgatni azért, mert egy ponton az a kérdés merült fel, hogy milyen alapon kérünk mi sérelmi díjat, és arra nekünk az a válaszunk, hogy azért, mert elképesztően stresszessé vált az életem egy időre legalábbis, és ezt a feleségemnek a meghallgatásával szeretnénk demonstrálni.
Aki végigcsinálta önnel az egészet, tehát aki a legközelebbről látja
aki végigcsinálja velem ezt az egészet, igen.
Teljesen világos. Ugye Szambó Lajos megbízott, most már megbízott rektor.
Nem, most hát lett, megbízott rektor lett most megint rektor helyettes.
Most megint rektor helyettes. Neki nagyon fontos szerepe van ebben az abszolút egészben, hiszen ő fordította ezt az egészet ugye visszájára, még az elsőfokú, az ön számára kedvező etikai döntés után. És ő is nem sokára tanúskodni fog egyébként.
Így van, decemberben.
Igen, na most itt volt mindenféle eljárási anomália, hogy most akkor igen, nem, megjelenik, nem megjelenik. Én nem, ne haragudjon, de én azt gondolom, hogy a hallgatókat most ezzel így nem fogjuk elkezdeni el mindenféle jogi csűrcsavarral. Okay. Én azt hiszem, hogy azt kimondhatjuk, hogy Szabó Lajos el akart menni, ezt állították is, hogy voltak mindenféle, meg is jelent, úgy tudom, persze, és haza is persze, kellett menni.
Persze, ott is volt, kétszer is ott volt.
Kétszer is ott volt. Tehát az az értelmezés, hogy ő valamiért az időt húzná a Corvinus ezzel, azt szerintem akkor itt tisztába tehetjük, hogy ilyen nincsen.
Hát harmadszor nem volt ott. Tehát az történt, hogy először nem kell ezt elmondani részletesen, ha ön azt gondolja, hogy ezen terheljük a hallgatókat, de három alkalommal próbált eddig meghallgatni a bíróság a Szabó Lajos rektorhelyettes urat, és nem sikerült, harmadik alkalommal már nem jött el.
De az őszi szünetes sztori, hogy ott bejött az, hogy nem tudtak vele egyeztetni az őszi szünet miatt, ezt állították. Mondjuk telefont felvenni, meg e-mailt olvasni az ember az őszi szünetben is tud.
Abban nem vagyok biztos, hogy az őszi szünet miatt nem tudtak vele egyeztetni, szerintem nem egészen ez volt a hivatkozási alapja az alperes jogi képviseletnek, hanem az, hogy mi úgymond túlságosan sok tanúbizonyítási indítványt tettünk, és ezekre nem volt elég idejük reagálni, következésképpen nem zárható le a perfelvételi szakasz, és ha nem zárható le a perfelvételi szakasz, akkor nincs mód arra, hogy meghallgassák a Szabó Lajost. Szerintem körülbelül ez volt a gondolatmenet, de azt javaslom, hogy ennél mélyebben ebben most nem
is akartam,
bele.
Ezért is mondtam, hogy csak utaljunk arra, pont a megjelent cikkek miatt, hogy volt egyfajta húzavona, egyfajta ilyen jogi csűrés csavarás, de előbb-utóbb Szabó Lajos ott lesz.
Így van.
Ebben a perben, vélhetően.
Minden bizonnyal, igen.
Azt azért nagyon szeretném szintén itt elmondani, hogy ön a TASZ segítségével folytatja ezt a munkajogi pert, és Kunos Zsuzsanna az egyik TASZ-os munkatárs.
Így van, a Kunos Zsuzsanna az én TASZ-os munkatársam, és Kolarics Flóra az én ügyvédem.
Közeledünk a végéhez, és én még rengeteg mindent akartam kérdezni. A Szabó Lajos nevét én úgy hoztam volna be az eljáráson kívül, hogy neki volt egy érdekes idézete, miszerint ezt egy kicsit így az ön ellen hangolás, vagy nem tudom. Tehát, hogy visszautasították azt a, idézem innentől, narratívát, hogy gazdag szülők buta gyerekeit rugdossák át a Corvinuson. Kerestem, de nem találtam azt, hogy ön valaha tett volna bármilyen megjegyzést arra, hogy... Tehát erre, hogy itt buta... Tehát gyakorlatilag egyébként fura, mert maga Szabó Lajos butázott itt le, igen, valakit így kicsit így átvitt értelemben, igen, de öntől nem találtam ilyen...
Hát először is azt tudom mondani, hogy a Corvinus hallgatói nem buták, hanem okosak. Másrészt soha egyetlen hallgatomról nyilvánosan semmi ránézve rosszat nem mondtam.
Igen,
nem
csak a gazdag az meg tény, tehát igazából ezzel pont Szabó Lajos ártott saját magának, vagy hát a saját intézményének, mert ezt a narratívet ezt nem ön mondta, hanem tényleg ezzel tette ki tulajdonképpen így a polcra.
Szerintem az egyetem nagyon, hát nem tudok erre szebbet mondani, nagyon bután kommunikált ebben az ügyben. Egyrészt megpróbáltak az én számba adni olyasmit, amit nem mondtam.
Ez is egy ilyen?
Hát tulajdonképpen ez is egy ilyen, igen, ha nem is közvetlenül, de közvetlenül mindenképpen megpróbálnak egy olyan narratívát a számba adni, amit soha nem képviseltem, és közben a lényegről pedig nem beszélnek, ami mégiscsak az, hogy itt komoly etikai szabályokat sértettek meg egyetemvezetők, erre soha nem voltak hajlandóak érdemben reagálni, és ehelyett fejlesztették ki ezeket a mindenféle ilyen személyis jogsértésre, meg az én állítólagos politikai ambícióimra utaló álnarratívákat.
De ezt beszéljük akkor meg, mert ön tényleg elindult utána a júniusi választáson.
Ja, hát
én a
saját önkormányzati választó körzetemben független önkormányzati képviselőjelöltként indultam el.
Ezt tervezte már korábban is, vagy csak itt hirtelen, mint Magyar Péternek eszébe jutott?
Erről korábban is volt szó, én tök függetlenül természetesen mindenféle egyetemi aktivitásomtól, én a helyi Momentum szervezetnek voltam a vezetőségi tagja, és évekkel korábban már volt arról szó, hogy majd lesz egy önkormányzati választás, és ott esetleg el fog indulni, mint egy Momentum képviselőjelölt. A Momentum úgy döntött, hogy ő a MSZP jelöltet fogja támogatni, mint az egész kerületben született egy megállapodás a Momentum és az MSZP között, és én pedig úgy döntöttem, hogy akkor én függetlenként elindulok a saját körzetemben. Ebben az értelemben nekem voltak politikai ambícióim, amire nagyon büszke vagyok. Én második helyet értem el ezen a választáson, és az én választókörzetemben, ahol lakom, ahol szembe jönnek velem a választóim, ott a választáson résztvevő választóknak a 28%-a, azt hiszem, rám szavazott mindenféle párt támogatás nélkül.
És hogyha megválasztották volna, akkor most hogy beszélgetnénk?
Akkor én most tagja lennék a 13. kerületi képviselőtestületnek.
De ugyanúgy vissza akarna menni?
Persze, de hát ez két totál külön dolog. Tehát az attól, hogy valaki önkormányzati képviselő, attól még lehet, nem tudom, atomfizikus is, meg gyerekorvos is,
meg
egyetemi oktató is.
Igen, a Corvinus. Igen, csak az önneve most ugye úgy forog tényleg, mint a Corvinus-os vizsgabotránynak az arca gyakorlatilag, igen, ami jelent nyilván egy ismertséget, de mondjuk ez egy önkormányzati képviselői státusszal meg megint egy kicsit azért így pikáns lenne.
Nem vagyok biztos. Tehát, hogy engem mindig is érdekelt az, hogy hol lakunk, hogy ott milyen közéletet élünk. Még azt is elárulhatom, hogy annak idején a szülővárosomban, a 20-as éveimben voltam önkormányzati képviselő, én SZDSZ színekben voltam Balassagyarmaton önkormányzati képviselő, tehát van is egy ilyen múltam. Ez engem mindig izgatott, ma is izgat, és azt gondolom, hogy egy normális társadalomban az emberek politikailag aktívak, mert fontos nekik a közélet.
Mm-hmm. Meg az elvek, és akkor így kerül ilyen helyzetbe, hogy munkajogi perbe jár, és...
Így van. Értem. Így van, adott esetben így is tud alakulni.
A sérelemdíjra még visszatérnék.
Okay.
Csak egy mondat erejéig. Mekkora összeget kér sérelemdíjként?
Ebben nem vagyok teljesen biztos, szerintem ez egy ilyen nagyságrendileg olyan 1 millió forint körül lehet. Igen. Tehát hogy az az összeg, amit ilyenkor, amikor szokás
szimbolikus?
Kérni. Hát lehet, 1 millió Just forint, az nem szimbolikus.
Nem, sérelemdíjat kérni, mert azért... Ja. Nem is, nincs is, igen, tehát pont ez az, hogy azért sokkal előrébb sincs vele, tehát nyilvánvalóan ez nem az anyagi haszonszerzés vezeti.
Nem,
teljesen biztos vagyok.
Nem, egyszerűen leültünk a jogászokkal, és megbeszéltük, hogy ilyenkor mit szokás mondani, mit szokás kérni, és igen, azt gondolom, hogy ennek van egy szimbolikus üzenete is, hogy igen, itt szerintem méltánytalanul jártak el velem szemben, és én ezzel rosszul jártam, tehát hogy valóban ezzel nekem megnehezítették az életemet.
Megkérdezhetem, hogy jelenleg miből él? Mert akkor nem lett önkormányzati képviselő, nem tanít a Corvinuson.
Nem, de hogyha önkormányzati képviselő lettem volna, akkor se abból élnék, mert abból nem lehet. Én dolgozom, a 9. kerületben dolgozom, ahol polgármesteri tanácsadó vagyok, ott közpolitikai ügyekben adok tanácsot a polgármester asszonynak, Baranyi Krisztinának, elsősorban helyi szociálpolitikával és vagyonpolitikával foglalkozom, és van tudományos tevékenységem is, van olyan tudományos projekt, amiben részt veszek, illetve megbízott oktatóként az ELTE Társadalomtudományi Karán tanítok.
A PER, én úgy tudom, megint csak Kunos Zsuzsannával végigvettük a várható forgatókönyveket, hogy tavasszal zárulhat le.
Hát első fokon zárulhat
első fokon,
le tavasszal várhatóan.
Igen, ezt még hozzátettem volna, hogy első fokon akkor, de még akkor tarthat még tovább, meg még tovább.
Abszolút, persze.
Mert gondolom, ön fellebezni fog, hogyha nem az ön számára kedvező ítélet születik. Tehát, hogyha a harcos kiállás van, és azt mondja, hogy végig kell vinni, hát akkor végig kell vinni, akkor...
Hát először is nyilván remélem azt, hogy a számomra kedvező döntés születik, de arra számítok, hogy abban az esetben viszont akkor az egyetem fellebezhet, bár megjegyzem, az egyetem azt is gondolhatná, hogy ő szívesebben lezárná ezt az ügyet. Ugye az egyetemnek van egy új rektora, és azért amennyire tudom, azért némi szemléletváltás az nem teljesen elképzelhetetlen, hogy megvalósul az egyetemen. Tehát szerintem az egyetem nyugodtan mondhatná azt, hogy ezt zárjuk le, de
azt gondolom, hallott, hogy Hernádi Zsolt
nem fogja.
MOL vezér.
Igen.
Már lezárta. Csak azért vágtam közben, mert ezt mindenáron be akartam hozni. Hát őt egyszer kérdezték erről nem olyan régen, pár hónapja, és azt mondta, hogy hát itt már igazából ez a nincs itt semmi látnivaló. Tehát, hogy ennek már így vége van ennek az egésznek.
Hát,
és ő a kuratóriumnak a feje.
Hát nézd, nem tudok már ezt mondani erre, én tiszteletben tartom a Hernádi úrnak az álláspontját. Szerintem az egyetem most egy jogvitában áll velem, és én azt gondolom, hogy nekem van ebben az ügyben igazam. Én hiszek abban, hogy ezt a bíróságon is tudjuk majd képviselni és meggyőzni az igazunkról a bíróságot, és hogyha majd nekem adott igazat a bíróság, akkor valószínűleg az egyetemnek is ebből le kell vonni azt a következtetést, hogy valamit rosszul csinált.
Miért nem engedi ön szerint az egyetemnek az ügyvédje, amire már ugye szintén utaltam korábban, hogy a tudósításokban megjelenjen? Most nem is csak az arcára, mindenkinek ehhez joga van megint ugye azt kérni, hogy a tudósításokban ne szerepeljen, de olyan furcsa, a nevét se lehet leírni. Tehát, hogy egyáltalán nem vállalja be a Corvinus jogi képviselője, hogy ő képviseli a Corvinust.
Hát nagyon őszintén ezt nem tudom.
De ő ott van a tárgyalásokon, igazából csak így gondoltam, elmesélni nekem, hogy ezt így azért nem furcsa, mert...
Hát én úgy tudom, hogy, illetve ez biztos, hogy ugye ezt ő eldöntheti, tehát a jogi képviselők eldönthetik, és ezt nem kell indokolniuk, hogy ezt miért így csinálják, én ezt nem tudom megmondani. Valószínűleg van valamilyen megfontolásuk. Elképzelhető, hogy ezt így megbeszélték az egyetemmel, elképzelhető, hogy ez valamiféle információs stratégiának a része. Tényleg nem tudom.
Hát így. Az az igazság, hogy ez egy neves ügyvédi iroda, ugye utána néztem. Elég, tehát más ügyekben is én úgy tudom, hogy a Corvinusnak régóta.
Hogy az ügyvédi iroda nevét se szabad kimondani? Én azt nem tudom.
Én nem mondom bele, mert én úgy láttam, hogy az egyik tudósításban kifejezetten kérték, hogy ez ne jelenjen meg. Amit egyébként kérhetnek, csak akkor most így elmesélem, hogy én sajtóperben jártam úgy, hogy hát mondjuk úgy, hogy igen, sokat jártam sajtóperben, és a TV2 ügyvédje volt az. Ugye a másik ilyen, ha már NER közeliség, ugye az egyik ilyen lakálymédiának egyértelműen nevezhető tévécsatorna, a TV2, hogy az ügyvéd így nem vállalta soha fejjel és névvel, hogy ő az ügyvéd. Tehát, hogy így mindig az volt az első, hogy én tudósíthatok, és tényleg ez nem is sajtóper volt, ez egy másik per volt, ahol a sajtó jelen volt, egy sajtó nyilvános volt, és sose engedte. És éppen ezért van az, csak azért hoztam elő, mert olyan furcsa, hogy most ugye az ön peréről beszámol a média, de mindig ugye csak ön van ott. Eddig még nem nagyon került elő más név meg arc, nem is az ügyvédet kéne mutogatni, hát most majd Szabó Lajosnak a tanúskodása, ami december 11-én lesz, az majd érdekes lehet, bár ha jól tudom, az egyetem már elkezdte azt, hogy vagy hát az egyetem jogi képviselet, hogy nem is kéne meghallgatni Szabó Lajost.
Nem, azt én arról nem tudok. Tehát a Szabó Lajos tanúkénti meghallgatását azt szerintem maga az egyetemi jogi képviselet kezdeményezte más egyetemvezetőkkel egyetemben. Itt legfeljebb annyi változás történt, hogy eredetileg, amikor meghallgatta volna a bíróság a Szabó Lajost, akkor még nem tanúként hallgatta volna meg, hanem mint az Alperesnek a képviselőjét hallgatta volna meg, mert akkor még ő volt a megbízott rektor, és aztán megváltozott a státusza. De arról nem tudok, hogy az egyetem el akarta volna kerülni az ő meghallgatását.
Akik még mennek tanúskodni ön mellett. Egy kicsit annyit spoilerezhetünk, hogy ők mégis miről fognak beszélni? Tehát melyik részéről fognak beszélni ennek az egész botránynak?
Szóval annyit szeretnék először is ezzel kapcsolatban mondani, hogy természetesen mi nem azt kérjük senkitől, hogy mellettem tanúskodjon, hanem mi egyszerűen csak azt kérjük, hogy mondja el azt, amit ő tud. És ők, még egyszer mondom, hogy a feleségem az egyikük, és 4 volt kollégám, még az, akinek a tanúkénti meghallgatását mi indítványoztuk, azért, mert ők azok, akik egyrészt rálátnak arra, hogy hogyan alakult az én helyzetem az egyetemen, ez a bizonyos levegőelfogyás, ez rekonstruálhatóvá válik az ő tanúvallomásaik alapján, ők szakszervezeti vezető az egyikük, a másikuk egy...
Az alkalmaz... szakszervezeti tag?
Én?
Igen.
Hogyne, én egy szakszervezeti vezetőségi tag voltam.
Hogyne, hát azért 2024-ben ez azért annyira már nem hogyne.
De hát beszéltünk arról, hogy én egy ilyen közéletileg aktív ember vagyok, úgyhogy én tagja voltam a szakszervezetnek, sőt a szakszervezet vezetőségének, és tagja voltam az alkalmazati tanácsnak.
Viszont így a kirúgás erre is speciális szabályok vonatkoznak.
Így van, ezért is kellett engem ezzel a rendkívüli elbocsátással elbocsájtani, mert normál felmondással nem tudtak volna, volt egy szakszervezeti védelme. Tehát, hogy a kérdésére válaszoljak, szakszervezeti vezetőségi tag, alkalmazati tanácselnök és egy olyan kollégám, akivel az intézetben dolgoztam együtt, a mostani intézetben és a korábbi intézetünkben is, tehát egészen közvetlen volt a munkakapcsolatunk, illetve annak a kollégának, a kurzus koordinátornak a meghallgatását is indítványoztuk, akivel az e-maileket váltottam, és aki be tud arról számolni, hogy én igenis át akartam küldeni ezeket az e-maileket a kancellárnak, hiszen megkérdeztem őt arról, hogy átküldhetem-e, vele váltottam az e-maileket, megkérdeztem, hogy átküldhetem-e, és azt reméljük, hogy el fogja mondani, hogy pontosan mi történt, mármint, hogy én vele egyeztettem az e-mailek átküldéséről.
A TASZ arra is felhívta azért a figyelmemet, ez egy érdekes jogi mozzanat, hogy egy IT szakértő fog ellenben tanúskodni arról, hogy ön nem hihette azt, hogy átküldte, ergo akkor biztos szándékosan nem küldte át azokat az e-mailt.
Így van, tehát az egyetem jogi képviselete berendelt egy szakértői véleményt az egyetem egyik IT vezetőjétől, ami az Outlook levelező rendszer működését elemzi, és azt állítja, hogy amit én pontosan a bíróságon mondtam, az úgy nem lehetséges, hogy én pont azt láttam, hogy ott 2 e-mail egyszerre szerepel azon a képernyőn. Hát,
figyelembe véve, hogy péntek este van, és 4x90
igen,
percet
igen, egyrészt péntek este 4x90 perc, másrészt szerintem nincs igaz az IT szakértőnek, mert hogy ő nem tudja azt, hogy tehát hogy az Outlookot nagyon sokféleképpen lehet beállítani, és én történetesen produkáltam egy olyan képernyőképet, ahol éppenséggel egymás mellett van a 2 e-mail, de még egyszer mondom, hogy szerintem maga az, hogy egy ilyen IT szakértő által kiállított, aki egyébként egyetemi alkalmazott, szakértői vélemény,
a
Corvinusnak az IT szuper. Vezetője az illető, az ő szakértői véleményével akarja azt demonstrálni az egyetem vezetés, hogy én súlyosan megsértettem az én kötelességeimet.
És nem informált ez a kancellár.
És ez teremtett jogalapot. Sőt, ez tette kötelezővé és elkerülhetetlenné az egyetem vezetés számára azt, hogy engem egy rendkívüli felbontással távolítsanak el a munkámból. Szóval ezt az egészet teljesen abszurd érvelésnek tartom, jogilag is, meg emberileg is.
Tudja nekem, melyik szó jutott eszembe? A tragikomédia, az túlzás?
Hát bizonyos értelemben azt gondolom, hogy nem túlzás, valóban egy kicsit tragikomikus, leszámítva, hogy ez az én életem, ami azért nem olyan vicces dolog így visszanézve.
Jó, csak onnan indulunk,
de
most,
igen,
most
egy kicsit időnként komikus.
Igen, tehát onnan indulunk, hogy egy NER közeli MOL, és tudjuk, hogy MOL, és Hernádi Zsolt kuratóriumi szerepéről már beszéltünk, de egy MOL főrészvényes édesanya, édesapa gyakorlatilag befolyással él, és kerülő utakat keres, és eljutunk oda, hogy két e-mailen vitatkozunk. Így 2024 Magyarország, és onnan indultunk, mert most már gyakorlatilag sajnos vége a beszélgetésnek és az erre szánt időnek, pedig szerintem még erről lehetne beszélni, és mondjuk, hogyha nyer, akkor, hogyha veszít. Mindenesetre mind a két esetben visszajöhetne hozzánk még egy podcastra beszélgetni. De hogy onnan indultunk, hogy kivételezés és protekcionizmus, és hogy ez erről szól, ennek az ügynek erről kell szólnia. Elmeséltem itt a végén egy személyes élményemet?
Persze,
nem, egyetem, és egyébként pont első év, első fél év, az első szóbeli vizsga. Jogi egyetem. Jogi egyetemről azért tudjuk, az is egy benfentes, hogy mondjam, tehát van annak is egy ilyen benfentes világa, mert nagyon sok jogász szülő járatja oda a gyerekét, és akkor ezt hadd meséljem el, mert ez annyira eszembe jutott, amikor az ön esetéről olvastam, nem, bementünk vizsgázni ketten, és én ugye erről már beszéltem, tehát ugye ez nem titok, hogy én első generációs értelmiségiként soha senkinek nem volt egyetemi diplomája, és bementünk ketten erre az első vizsgára, betoljva nagyon, nyilván. És mind a ketten köszöntünk, én köszöntöm, hogy jó napot kívánok, és aki velem jött be hallgató, az pedig köszönt, hogy hello Pista bácsi. És ez a hello Pista bácsi, ez azóta is így sokszor eszembe jut egyébként, és amikor ön az elején ennek a beszélgetésnek azt mondta, hogy igenis generálisan nem igaz, hogy van kivételezés és protekcionizmus, viszont arról is beszélt, hogy a szubjektum és az emberi mi volt az oktatóknak nem kizárható, akkor megint csak ez jutott eszembe, hogy van egyáltalán olyan, hogy nincs igaza a kommentelőknek, akik az összes önről szóló cikknél arról írogatnak, hogy mindig volt. Mindig volt kivételezés, mindig lesz kivételezés, és egész egyszerűen ez elkerülhetetlen, mert bele van írva a társadalmi, nem tudom, szabályokba, vagy viszonyrendszerekbe, az emberi természetbe. Tehát, hogy valahol még az édesanyját is volt, aki megértette, hiszen csak élt azzal, ami van.
Igen. Szóval én tényleg azt gondolom erről, hogy egyrészt ez nagyon izgalmas, amit elmesél, és természetesen minden egyetemnek.
De nem mondja, hogy nem volt ilyen tapasztalat a koremban. Tehát, hogy ez az első eset, amikor valaki különleges bánásmódot akart, mert ezt egyszerűen nem hiszem el, mert aki járt egyetemre, annak szóval, van ilyen
szóval
érzése.
Tényleg az a helyzet, hogy én nem vizsgáztatok szóban, sőt, általában nem vizsgáztatunk szóban, írásban vizsgáztatunk, és pont azért csináljuk el, szerintem azért, vagy legalábbis azért, én biztos, hogy azért is szeretek írásban vizsgáztatni, hogy ne legyenek ilyen helyzetek. Előfordult az én praxisomban is, hogy valakit szóban kellett vizsgáztatni, de az eseteknek tényleg a 99%-ában írásban vizsgáztatunk, és igyekszünk olyan szabályokat felállítani, és aztán betartani, amik kizárják, vagy legalábbis minimalizálják a részrehajlást. És én tényleg abban hiszek, hogy bár sose fogunk tudni tökéletesen működtetni intézményeket, de hogyha létrehozunk szabályokat, azokat transzparenssé tesszük, és mindannyian igyekszünk magunkat hozzájuk tartani, vagy hogyha valaki nem tartja magát hozzájuk, akkor azt számon kérjük, és számon kérhetővé tesszük, akkor az egy jobb minőségű intézményi működés lesz. Adott esetben egy jobb minőségű egyetem. Én ebben nagyon hiszek, és ennek megfelelően próbálok, és próbáltam eljárni ebben az ügyben is. És annyit szeretnék még ezzel kapcsolatban mondani, mert hogy sokat beszéltünk a MOL-ról, meg a Hernádi úrról, meg az édesanyáról, meg az édesapáról, szóval, hogy azért ez nem véletlen szerintem, hogy ez így alakult. És nem véletlen, hogy ebben a pillanatban, ezen az egyetemen alakult így. Mert hogy szerintem az történt ebben az országban, és hogyha úgy tetszik, akkor ez az én politikai véleményem, bár nem pártpolitikai vélemény, hanem a társadalom egy fontos szektorára, a felsőoktatásra vonatkozóan egy általános vélemény, hogy nem jó az, amikor egyetemeket úgy szerveznek át, hogy bizonyos érdekcsoportok, legyenek azok politikai érdekcsoportok, vagy üzleti érdekcsoportok ellenőrzésébe adják. Mert hogy ez aláássa annak az intézménynek az integritását. Mert az egész dolog azért történt, mert az egyetem vezetés, ami egyébként nem buta emberekből állt, ezek felkészült emberek, az nem tudta, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Jön valaki egy befolyásos családból, és nem tudták ezek az egyetemvezetők, hogy tőlük mit várnak el az ő főnökeik, és megijedtek ettől
mert
a helyzettől.
Mert az ő főnökeik azok, akiket a nyakukra ültettek. Én fogalmazhatok így, tehát ahol betüremkedik gyakorlatilag a neres világ.
Így van.
Akkor az gyakorlatilag az egyetemi vezetőknek ott próbáltak megfelelni mindennek egyszerre, szabályoknak is, meg ahogy ön mondta, az főnökeiknek.
Így van, igyekeztek megfelelni, és közben ott voltam én, meg néhány kollégám ilyen zavaró tényezőként, próbálták ezt az egészet kezelni, és hát sajnos ez jött ki belőle.
Hát elég rosszul sikerült, és erre az egyetemre fog visszamenni, hogyha megnyeri a pert és visszahelyezik.
Visszahelyeznek, visszamegyek. És azon fog dolgozni, hogy ezen az egyetemen ilyen soha többet ne fordulhasson elő.
Szerintem ez egy tökéletes végszó volt. Ádám Zoltánnal beszélgettem ma a Fülke Extrában. Nagyon köszönöm, hogy itt volt.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Gergely Zsófiát hallottátok. Iratkozzatok fel a csatornáinkra, és remélem, hogy 2 hét múlva pénteken megint találkozunk. Addig pedig ne csak olvassátok a HVG-t, hanem hallgassátok is.